Ismerek egy szegedi fiatalembert, Dávidnak hívják. Nem tudom, legalább 5-6 éve megismertem. Akkor lett hajléktalan. És akkor még egész jól nézett ki, aztán 1-2 év alatt nagyon leépült. Tehát nagyon. Akárhányszor találkoztunk, én pénzt nem adtam neki, de bevásároltam neki. De úgy gondoltam, hogy mivel nem csak kenyérrel él az ember, ezért beszélgettem vele sokszor, imádkoztam vele, imádkoztam érte. És most a héten megint találkoztam vele. Feltűnt, hogy egy kicsit jobban néz ki, mint utoljára, amikor láttam. És amikor szóba elegyedtem vele, azt mondta, hogy hát, ha szeretne megtérni, akkor hozzánk jön majd. És kérlek, hogy segítsetek imádkozni ezért a fiatal emberért. Emberileg reménytelen. Ott az üzletben, mikor a biztonsági őr látta, hogy beszélgetünk vele, akkor utána külön hívott bennünket, hogy hát figyelmeztessen, hogy ez milyen ember. De én inkább veletek beszélek róla, és veletek együtt az Úrral. Urunk, köszönjük neked, hogy te ezért a Dávidért is meghaltál, és te hívod őt, szereted őt, és évek alatt megőrizted ezek közt a nehéz körülmények között is. Kérünk, gondoskodjál róla, hogy ő új életet találjon benned, és új életet találhasson ezen a földön. Urunk, add meg, hogy ő olyan testvérünk lehessen itt a gyülekezetben, aki aztán téged hirdet, mert a te csodáid láthatók az életében. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz. Amen. Most pedig rátérünk az igére. Köszönöm a segítségeteket. A Lukács evangéliuma 4. részéből az első 13 verset olvasom fel. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki: megmondatott, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Amikor ezt az igét olvassuk, akkor mindenképpen föltűnik, hogy Jézus előttünk jár a kísértés elleni harcban, az ördög elleni harcban. Példát mutat, követendő példát, de ugyanakkor megmutatja azt is, hogy nem csak példánk van, hanem hogyan győzhetünk. Itt az első versben föltűnt nekem két szó: Szentlélekkel telve. Jézus eleve úgy érkezett a kísértés pusztájába, hogy telve volt Szentlélekkel. És ez a győzelem alapja, ez az előfeltétel, hogy telve legyünk Szentlélekkel. Nem utólag kapdosunk, hogy jaj, kellett volna, hanem reggel betöltekezünk Szentlélekkel, hogy a napi kísértéseknek ellenállhassunk, sőt, hogy győzedelmeskedhessünk. Tudjátok, hogy miért olyan, hogy mondjam, még kimondani is rossz, gyenge és vereségekkel teli sok hívő ember élete? Mert nem Szentlélekkel telve nézünk szembe a kísértésekkel. És meglep bennünket, hogy a kísértésnek ereje van, és nem tudunk ellenállni. Tehát Jézus Szentlélekkel telve ment a kísértés pusztájába, és te is Szentlélekkel telve indulhatsz hétfőn, kedden, szerdán, stb. A munkahelyi kísértések pusztájába, a családi élet kísértéseinek pusztájába, a tömegközlekedés kísértéseinek a pusztájába, stb. A második versben, illetve még mindig az első versben, ezt is látjuk, hogy a lélek indítására tartózkodott a pusztában. Ne gondold azt, hogyha a lélek vezetésében jársz, hogy akkor elkerülnek a kísértések. Sőt, a lélek, a Szentlélek időnként kifejezetten olyan helyzetekbe vezet, ahol kísértéseknek leszel kitéve. Ez persze nem azt jelenti, hogy jaj, Uram, akkor ne vezessen a Szentlélek. Mert ha nem vezet a Szentlélek, akkor olyan kísértésekbe fogsz belemenni, amiben még kevesebb erőd lesz. De ha a Szentlélek vezetésében jársz, nem csak kísértésekkel szembesülsz, hanem a győzelemmel is. És higgyétek el, amikor legyőzitek a kísértést, ennél nagyobb öröm kevés van. Mielőtt Jézus megkezdte a szolgálatát, tehát be kellett teljesednie Szentlélekkel, győznie kellett a kísértő fölött, de a pusztában nem csak a kísértés volt, hanem ottan az Istennel való közösség, Istennel való együttlétnek a helye is volt. Tehát mielőtt megkezded a szolgálatodat, töltekezz be Szentlélekkel, győzél a kísértés fölött az Istennel való közösségben. Miközben kísértette az ördög, aközben is együtt lehetünk Istennel. Ez egy érdekes dolog. Sokszor mi úgy gondoljuk, hogy a kísértés és az Istennel való közösség az nem fér össze. Persze, nem fér össze, hogyha engedni akarsz a kísértésnek. Persze, nem fér össze, hogyha te magad keresed a kísértést, akár az interneten, akár a léha beszélgetésekben, viccelődésekben, ha te keresed a kísértést, mert a szíved hajlik a bűnre. De milyen csodálatos dolog, hogy akármilyen körülmények között is vagyunk, Jézus nem távozik el tőlünk. És ha az ő kezét fogjuk, a legnehezebb kísértések során is győzhetünk. Én nagyon sokszor, például autóvezetés közben, hát beleestem abba a kísértésbe, hogyha valaki agresszív volt, én is agresszívé legyek. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, ezt most azért is mondom, mert ahogy Andy imádkozott, hogy angyalok kísérjenek, ne kísértsenek, kísérjenek, amíg vezetek, úgy közben úgy átfutott, hogy hát igen, az angyalok meddig 130-ig, 140-ig, vagy akár 220-ig is benne vannak a kocsiban. Na mindegy. De ezt a sztorit nem tudom, hogy elmondtam-e már, hogy egyszer valaki nagyon agresszíven tolt le az útról, és én is agresszívé váltam, mert nem a Szentlélek kezét fogtam, és utána én is agresszíven mentem utána, és egyszer csak sarolta, úgy megböködget, hogy hagyd abba, nézd a rendszámát! És nézem, egy svéd rendszám volt, ez volt a rendszám, hogy God, 777. Hogyha valaki nem érteni angolul, tehát Isten 777. És akkor megértettem, hogy a kocsimba nem fért be az angyal, de oda küldte, hogy ne legyek olyan agresszív. És... Na tehát igazából a kísértés közben is megjelenhet Isten, sőt a kísértés közben is Isten közösségében lehetünk, és akkor győzni fogsz. És az igazi győzelem az, hogy nem csak az ördögöt győzöd le, hanem saját magadat győzöd le. Ez szükséges ahhoz, hogy szolgáljunk az Úrnak. Mint ahogy Jézus is betöltekezett Szentlélekkel, közösségben volt az Atyával, és legyőzte a kísértést. Ezen elcsodálkoztam, hogy nem evett semmit, és 40 nap után megéhezett. Hú, nagy csoda, hogy 40 nap után megéhezett. Te mikor szoktál megéhezni? Hány nap után? Hány óra után? Hány perc után? Úgyhogy, hát időnként ismerjük ezt. De ez azt mutatja, hogy Jézus legyőzte önmagát. Hamarabb, mint hogy a kísértéssel kellett volna szembeszállnia. Nem evett semmit. Valószínűleg, hogy ez a 40 napos böjt Jézus számára, a 40 napos imádság az Atyával, a 40 napos közösség az hatalmas felemelő érzés lehetett. De bármennyire is ismerjük az Úr közelségét, és akkor szárnyalunk. Testből vagyunk, és hidd el, hogy különösen is ránk törhet a testi kísértés. Egy-egy mélyebb lelki tapasztalat után, és ettől nem kell megijedni, nem benned van a hiba. Egyszerűen mi testből, emberből vagyunk. És amíg ezen a földön élünk, addig kísérthetők vagyunk. Ne esj kétségbe! Nézzél szembe ezzel a ténnyel. Később ezt olvassuk, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré. Az egyik legnagyobb kísértés, hogy mi arra használjuk fel, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy a saját kívánságainkat elégítsük ki. Úgy gondoljuk, hogy ha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor jogunk van ahhoz, hogy kényelmesebb életet éljünk, mint a világ. Uram, add meg nekem, hogy jobb legyen, mint a szomszédomnak, aki istentelen. Uram, add meg nekem, hogy én egészségesebb legyek. Uram, add meg nekem, hogy ne legyenek anyagi gondjaim. Mert sokszor kimerül a hívő életünk abban, hogy Uram, nekem. És a kívánságainkat akarjuk Istennel végrehajtatni. Ne szenvedjünk. Minden legyen könnyű. Olajozza meg az utunkat a saját kényelmünk irányában. Ha Jézus így gondolkozott volna, nem váltott volna meg bennünket a kereszten. Benne is ott volt, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Ő nem volt olyan mazohista, hogy élvezetét lelte volna abban, hogy ostorozzák, átszegezik. Nem. ő ugyanúgy rettegett a testi szenvedéstől, mint te, és ugyanúgy ő is mondta, hogy ha lehetséges, szűnjék meg, de mégis vállalta. A mi hívő életünk sokszor igazából az önzőségünk takarója. Nem így van? A legjobb fegyver a sátán ellen az, amit Jézus alkalmazott. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember. De ahhoz, hogy Isten igéje fegyver legyen a sátán ellen, a kísértés elleni harcban, ahhoz ismerni kell. Ahhoz ismerni kell. Időnként egészen elképedek, hogy hívő emberek mennyire ismerik a dicsőítő énekeket, és mennyire nem ismerik Isten igéjét. Mert bármi is van, beindítjuk a dicsőítő éneket, kívülről fújjuk, tényleg fölemel, és nagyon klassz. De Isten igéjét, hogy úgy mondjam, mikor kapcsoljuk be? Csak gondold végig a napi beosztásodat. Mennyi időt töltesz dicsőítő énekekkel, és mennyi időt töltesz Isten igéjével? Nemrégiben egy szakdolgozatot írt az egyik hallgatóm, aki azt vizsgálta, hogy a hívő emberek, mondjam így, a hitbeli ismereteiket honnan szedik? A Bibliából, vagy a dicsőítő énekekből? Mit gondoltok? Milyen eredményre jutott? Szállóigévé lett már ez, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Világi emberek is szokták idézgetni, ami tulajdonképpen arra utal és arra vonatkozik, hogy minden olyan érték fontos az ember számára, ami magasabb, a puszta fizikai létszükségleteinknél magasabb. De azért ennek az igazi jelentése az, amit tulajdonképpen Mózes az 5. könyvében ír, amit Jézus idéz, hanem mindennel azzal, ami Isten szájából származik, Isten igéjéből. Ezt Máté teljesen idézi, Lukács csak utal rá. Tudnélik, Isten szájából, ami ige származik, azzal él az ember, és attól lesz az ember igazi ember. És te is akkor leszel igazi ember, ha naponta táplálkozol ezzel az igével, ha úgy él benned az ige, hogy maga az ige tart meg téged. És itt azért megjegyzem, hogy az ige testé lett, és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ne gondold, hogy Isten igéje, a Szentírás, az csak szó és szöveg. Amikor Isten igéjével táplálkozol, magával, Jézus Krisztussal táplálkozol, ezért ne hanyagold el. Az első kísértés a testi szükségletek kísértése volt. Mi sokszor ebben sem állunk meg. A második kísértés viszont egy gonoszabb kísértés volt. Az ördög megmutatta neki a földkerekség minden országát. Ez a hatalomvágy kísértése. Ó, minket ez nem érint, gondoljuk sok esetben. Persze, a politikusok, ők igen, de minket nem. De ne gondold, bizonyos szinten minden emberi ez. A főnök uralkodik, hatalmaskodik a beosztottja fölött. Bármilyen munkahelyen vagy, ha csak nem önmagadat foglalkoztatod, valahol találkozol ilyennel. Aztán utána ez az illető hazamegy, és uralkodik a gyerekén. Hát nem feltétlenül a legjobb módon. Hatalmaskodik rajta. Nem véletlenül írja Pál, hogy ne hogy is mondja, hogy ne ingereljétek a gyermekeiteket. Aztán a gyerek pedig kimegy, és a lábaival uralkodik a kutyán. Mindenkiben ott van valamilyen szinten. De ha nem is hatalom, ide tartozik a hírnév utáni vágyakozás, a karriervágy. Bizonyos ilyen jellegű gondolatok egy életkorban természetesek. De ha befészkelik magukat a gondolkodásmódodba, sőt, ha irányítanak, akkor könnyen előfordul, hogy ki irányít? Az ördög ezzel a kísértéssel. Időnként úgy elgondolkodom azon, hogy milyen szemtelen is ez az ördög. Nem szégyenli azt mondani Jézusnak, aki által ez az egész világ lett, hogy ez az enyém, és én adom neked. A világ urának mondja az ördög, hogy ha leborulsz, és imádsz engem, neked adom. Hát, ti belegondoltatok már ebbe, hogy ez miféle nem szószékre illik pofátlanság? És sokan ezt beveszik. Neked adom. Mint hogyha az ördög rendelkezne a dolgokkal. Ismerek egy férfit, aki azt mondta, hogy én azért nem akarom Jézust követni, mert sikeres vállalkozó akarok lenni. És azt Jézussal nem lehet, mert akkor becsületesnek kell lenni. Mit gondoltok? Ő nem egy olyan kompromisszumot kötött, hogy az ördög adjon neki? Nem politikai hatalmat. Időnként elborzaszt, hogy politikusoknál újra meg újra hallok ilyen megnyilatkozást, hogy szövetséget kötnék akár az ördöggel is, ha azzal segíthetnék az országomon, vagy a népemen. Most nem fogok itt politikus neveket sorolni, de hogy készültem legalább hármat. Régebb és újabb időkből is. Olyanokat is, akik egyébként szimpatikusak. De te képes lennél bármilyen jó célért az ördöggel cimborálni, szövetséget kötni? Mert higgyed el, nincsen olyan jó cél, ami az ördög kezében gonoszszá nem válna. Kevesen borulnak le tudatosan az ördög előtt. De tudtukon kívül tele van a világ olyan emberekkel, akik hajbókolnak neki. Tudatosan te sem hajbókolsz az ördögnek, de tudattalanul miben engedsz az ördögnek? Tudattalanul miben kötsz olyan kompromisszumot, hogy az ördög vigyorog, hát, hogyha ilyen hívő vagy, akkor semmi bajom nincs veled. Jézus teljesen, tudatosan újra Isten igéjével áll elő. És ezt kell nekünk is tennünk. Megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Végig gondoltad-e, hogy amikor bármit is teszel a nap folyamán, hogy azt Istennek való szolgálatban teszed-e? Egy anekdota szerint megkérdezik a hívő Schustert, hogy mit csinál. Azt mondja, Jézus Krisztust várom, és közben talpalgatok egy cipőt. Tehát lehet így is végezni a munkánkat. A harmadik kísértés, ha Isten fia vagy, vesd le magad a templom párkányáról. Itt nem az öngyilkossági kísértésről van szó, bár időnként az a helyzet, hogy ez is még hívő embereket is megkísérthet. Hanem ez a kísértés, ez inkább az, hogy ilyen öncélú módon használja Jézus azt a hatalmát, azt az erejét, hogy ő Isten fia. Mert milyen csodálatos lenne, hogyha a zsinagóga tornyáról, vagy a dóm tornyáról kiugranék, és akkor mindenki látná, hogy semmi bajom nem lesz. Na, hát akkor meglátják, hogy ez milyen csodálatos. Na persze, ilyen nem nagyon szokott nekünk eszünkbe jutni, legalábbis remélem. De számtalanszor találkoztam viszont már olyannal, hogy hívő emberek olvasnak hirdetéseket, mindenféle ilyen ezoterikus, mit tudom én, fényadók, meg egyéb okkult dolgokkal, és akkor szeretnének versenyre kelni, hogy bennünk nagyobb erő van, és hogy megmutassuk, hogy mi bennünk nagyobb erő van. És kiállni, hogy na, mint egy ilyen erőfitoktatás, erőpárbaj. Eddig, amikor ilyenről hallottam, vagy ilyet láttam, érdekes módon nem láttam volna, hogy olyan nagy isteni erők nyilvánultak volna meg. Miért? Mert Isten nem mutogatni akarja a hatalmát. Jézus nem mutogatni akarja, hogy én nagyobb varázsló vagyok, hanem ő a hatalmát arra használta, és arra használja ma is, hogy a bűnös embereket megmentse, hogy a betegeket meggyógyítsa, hogy Istenhez visszavezessen, hogy könyörüljön a szegényeken, és erre adja a hatalmát, nem mutogatóba. Ennél a kísértésnél, ahogy az előbb mondtam, hogy a sátán arcátlanságában először azt hazudja, hogy mindez az enyém, és hogy én adom neked, itt pedig arcátlanságában Isten igéjét használja ő is. A 91. Zsoltárt idézi. Tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. De a 91. Zsoltár összefüggésében arról van szó, hogyha Isten való közösségben élsz, ő benne bízol, akkor megőriz minden rád leselkedő veszélytől. És nem arról, hogy Isten megőrzi azt, aki őt provokálja. De az ördög nem csak így tudja kiforgatni az igét. Hamis magyarázatokkal, kificamodott értelmezésekkel, vagy amikor az összefüggésből kiragadja. És itt az összefüggésben nem csak arra gondolok, hogy a bibliai szöveg összefüggés, mert azt is mindig együtt kell látnunk, hanem a gyülekezeti testvéri összefüggésből. Kedves testvérem, mi azért is adattunk egymásnak, és azért is kell nekünk időnként beszélgetnünk az igéről, mert az mindannyiunkban működik a Szentlélek. És nem mindent én tudok, nem mindent te tudsz. És egymás korrigáljuk. Tulajdonképpen azért is adott egymásnak Isten bennünket, hogy egymást megtartsuk és helyes útra vezessük. Jézus megint az igét mondta, ne kísértsd az Urat. Hogyha helyes összefüggésben alkalmazzuk az igét, na az helyre teszi a tévedéseket. Ahogy felolvastam az igét, hallottam vissza innen valahonnan így suttogva, hogy egy időre. Igen, eltávozott az ördög egy időre. Ugyanis a legnagyobb kísértés még hátra volt, de nem csak egyszer, számtalanszor kísértette később is az ördög Jézust. Nincs kísértés nélküli élet. De a legnagyobb kísértése mégis ez volt Jézus felé, hogy szállj le a keresztről! Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, hogy higgyünk benned! És ha Jézus engedett volna bármely kísértésnek, akkor még mindig reménytelenül lennénk a bűneinkben. Mert az ördög azért kísértette Jézust, hogy megakadályozza, hogy Isten akarata végbe menjen. És téged is azért kísért minden nap, akár egyedül vagy, akár társaságban vagy, akár gyülekezetben vagy, hogy megakadályozza, hogy benned Isten akarata végbe menjen. Ezért létkérdés számunkra, hogy Jézus győzött a kereszten, meghalt értünk, legyőzte a kísértést, legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, és föltámadt. És létkérdés, hogy mi is győzzünk Jézus erejével és az igével, aki maga Jézus. A sátán egy időre eltávozott tőle. És erről eszembe jut, hogy viszont valaki azt mondta, hogy ő soha el nem távozik. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és aki velünk van, ő a diadalmas győzelmünknek a záloga. Ezért te se távozzál elő tőle. Állj ellene az ördögnek, és akkor elfut tőled egy időre. De Jézus mindig veled van. Amen. Engedjétek meg, hogy imádkozzam, és akkor utána lehet kávézni. Urunk, köszönjük neked, hogy te legyőzted a kísértőt, legyőzted a kísértést. És köszönjük, hogy általad mi is győzhetünk, mind a kísértés fölött, mind a kísértő fölött. Urunk, kérünk téged, hogy ebben hordozzál, és mi odaszánjuk magunkat neked. Amen. Egy 10 perc kávészünet jöhet? Evangélium, ez a fekete evangélium.